ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Közel Afrikához. Láng Júlia könyve folytatásokban. Felolvassa a szerző. 9. rész.
Bororó bánat. Néhány hónap múlva, amikor Bonikkal visszamentünk Agadezbe, Aminata házában belecsöppentünk valamibe, amit a Tuareg ellenállás egyik helyi központjának véltünk. Aminata szép arcú, erős termetű, kicsattanó asszony. Mindig hímzett blúzt és sok ékszert visel, 4 gyerekét egyedül neveli, munkája nincs, de van egy nagy háza és sok barátja. 2 évvel ezelőtt néhány hónapot vizsgálati fogságban töltött. Az agadezi rendőrfőnök meggyilkolása után őt is letartóztatták, mert állítólag akkor látták utoljára élve a főrendőrt, amikor kilépett Aminata házából. Hogy mit kereshetett az asszonynál, azt nem sikerült megtudnom, de ebben a városban úgy látszik sok a rejtély. A politikai gyilkossággal a rendőrség a tuaregeket gyanúsította, de soha nem találták meg az elkövetőt. Aminatára sem sikerült semmit rábizonyítani, egy idő múlva szabadon bocsátották. Szép nagy háza a jelek szerint mindig nyitva áll minden hegyekből érkező harcos, vándor vagy látogató előtt. Az ember visz magával teát, cigarettát, rist, legyen mit fogyasztani. Általában nagy a jövésmenés, néha csak 3-4, gyakrabban 8-10 ülünk az udvar közepére állított 3 hatalmas tuareg ágyon, vagy Aminata hímzésekkel puhán díszített kicsi szobájában. Esetleg fönn az emeleten, a tető teraszról nyíló, tökéletesen csupasz helyiségben, ahová úgy látszik csak a férfiak járnak föl, súlyos titkokat megbeszélni, vagy jelentősen hallgatni az illatos füstgomolyag mögött, miközben körbe megy a helyi keverékkel megtöltött cigaretta. Mi, fehér nők, fölmehetünk a férfiak társalgójába. Ami nem ránk tartozik, azt úgyis tamasek vagy arab nyelven tárgyalják meg, minnyáján tudnak arabul is. Aki ért egy kicsit franciául, szívesen mellénk telepszik, te ki vagy, mit csinálsz, honnan jössz? Megy az ismerkedés, körbejár a cigaretta. Didi, lángoló szemű, csontos fiatalember, igaz, ezek a tuareg férfiak mind lángoló szeműek és csontosak. Azt meséli, készül a kézirata, de még nem tudja, hol és hogyan lehetne kiadni. Írás reformáló szótárt alkot. Javasolja a magánhangzók bevezetését a tifinag írásba, amely egyébként pún eredetű, és a berber nyelvcsoportból egyedül őrizte meg a régi írásjegyeket. Ezeket tanítgatta nekem Szekina az Ilellai udvar homokjába rajzolva. Didi előadja további merész, sőt, nagyszabású írásreform terveit, miközben turbányok mögé rejtőző férfiak jönnek és mennek, nagyokat hallgatnak, vagy összesúgnak, búgnak, vörös a szemük fehérje. Egy különösen marcon a kinézetű 20 év körüli fiú, Mohamednek hívják, megkérdezi, hogyan látom én, kívülálló, a tuareg helyzetet. A városban csak azt hallom, mondom, hogy legyen béke már, a fegyveres ellenállás végül is nem érte el, amit akart, föderációról a kormány tárgyalni sem hajlandó, viszont a vidék elveszítette egyetlen valamire való jövedelemforrását, a turizmust. Mohamed feszülten félbeszakít, ő nem a rebellióról kérdezett, arról nem kíván velem beszélgetni. Ezt olyan rendre utasítóan mondja, mintha jelentős tapintatlanságot követtem volna el. Később másoktól megtudom, hogy Mohamed szabadságon van a hegyekből. A harcosok a fegyverszünet idején a hegyekben várakoznak, vagy talán a folytatásra készülnek, de lele jönnek a városba, hogy meglátogassák a családot. Ilyenkor mondják, hogy szabadságon vannak a hegyekből. Aminát a házában mindenki olyan benyomást kelt, mint aki most jött a hegyekből. Lehet, hogy ez így is van. Lehet, hogy nem. Az talán érthető, hogy a legfontosabb kérdésekre senki nem válaszol egyenesen. Végül is mit ért el a lázadás? Akarják-e folytatni a fegyveres ellenállást? Mert egy harcos legyen hallgatag, és idegenek előtt konspiráljon. Többségük, mintha azt akarná éreztetni, nem hisz a békében, és kedve sincs hozzá. Olyanokat hümögetnek, hogy a tuareg rebellis nép mindig is harcos volt, ez a hagyománya, miért változna meg? Néhány találkozás után Didi már nem emlegeti a tifinág írásreformot, viszont egyre többet célozgat arra, hogy ő is a hegyekből jött, és nem is akárki. Ellenőrzöm. Danzsi boltjában, ahol a fiatal férfiak egy része, azt hiszem, szintén szabadságon lévő harcos, beleszövöm a beszélgetésbe, hogy Didi is azt mondta, ó, szóval ismered Didit? A tejázó férfiak jelentőség teljesen bólogatnak. De nem tudom, bólogatásuk mit jelent. Didi egyre nyíltabban beszél, azt mondja, most békét kell kötni, minél több pozíciót kiharcolni, és majd, ha kellőképpen magas helyeken benne leszünk a hatalomban, 6-7 év múlva módunk lesz olyan változtatásokra, hogy végre az történjék, amit mi akarunk. Ezt gondolom a hausszák nem fogják szeretni. Illelában a Benini kocsmájában hallottam őket morgolódni. Szerintük a fegyverszünet túl sok engedményt tesz a tuaregeknek. Ebben az országban mi vagyunk többségben, mondták, és utánunk a dzsermák jönnek. Nem lesz ez itt jó, ha nagyon kezdenek diktálni a tuaregek. A hausszáknak rossz emlékeik vannak a tuareg uralomról. A sivatagi harcosok, a kék emberek évszázados hódító hadjárataik során mindig leigázták és rabszolgáikká tették a feketéket. A rabszolgák leszármazottait sokan ma is lenézik, bár találkoztam olyan tuareggel is, aki fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy mindenki, még a rabszolga ivadék is, a keverék vér is egyenrangú tagja a tuareg népnek. De utalnak jelek arra, hogy ezt nem mindenki gondolja így. Minden esetre tény, hogy tuareg vezető még sohasem ítélte el a hajdani rabszolgatartást. Állítólag a mai mozgalmak irányítói is mind volt nemes emberek, illetve a leszármazottaik. Mielőtt a tuareg gőgről néhány nap múlva szomorú tapasztalatokat szerzek, még részt vehetek derűs lélekkel egy igazi isumár koncerten. Az isumár szó az emigrációban vándorló tuaregeket jelöli, akik gitár kíséretű dalaikban ideológiát adtak a tuareg ellenállásnak. Didi házának tágas udvarában 5-600 ember zsúfolódik össze, középen a tánchoz üresen hagytak egy szőnyegekkel fedett négyszögletes térséget, emögött áll az énekes és két elektromos gitáros, az egyik hímzett hagyományos öltözékben, a másik bőrdzsekiben, amerikai zászlós trikóval. Kemény kötésű, inas, bajszos fiúk. Az ismerős dallamokat halljuk, amelyektől annyira elandalodtam a fokár tejájának parazsa mellett, kis variációkkal ismétlődő, könnyen együtt énekelhető nótákat. Az isumár zene minden száma kicsit hasonlít egymásra. Egész Agadez ettől visszhangzik, kapualjakban, boltokban, piacon, isumár zene szól a recsegő kazettákról. Középen, a szőnyegen mezitláb táncolnak. Mindig csak ketten, de mindig mások. Lassan kitáncolva a színről, átadják a helyet egymásnak. Amikor a szőnyegre lép egy fiú, az addigi táncos kihátrál, nem sokára a lány helyére is odalibben, vagy toppan egy másik lány, így váltogatják egymást, eléggé rövid időközönként, talán, hogy mindenki sorra kerüljön. Van, aki szépen és kedvel táncol, van, aki unottan vagy ügyetlenkén. A lányok engedelmesen mennek, ha egy fiú hívójelt ad nekik. Itt tehát ilyen a tánc. Szép sorban mindenkinek meg kell mutatnia magát a közösség figyelő tekintete előtt. Monika napokon át csak Amináta vagy Didi házában töltöttük az időt, fejünk tele isumár zenével és a tuaregek szabadságharcával. Ebben az odaadásunkban is lehet valami a fehér ember rossz lelkiismeretből. Elvégre az európaiak húzták meg egy térképen, vonalzóval, saját elképzelésük és érdekeik szerint az afrikai országok határait. Mit sem törődve azzal, hogy így számos népcsoport hagyományos területeit vágták ketté. A tuaregekét egyenesen 5 részre szabdalták, az ősi legelőket 5 különféle ország területéhez csatolva. Éppen erről beszélgetünk Monikkal a piac felé menet, amikor az út túloldaláról Dula integet, a Pöl pásztor és vándorárus. Izgatottan átvág az autók, szamarak, tevék és biciklik között, mondja, hogy most érkezett meg a konvojjal Niaméból, és mélyen meg van rendülve. Ugyanis az a hír fogadta, hogy tegnap a tuaregek megölték egy rokonát a bozótban, egy másikat megsebesítettek itt, Agadeztől nem messze. Egyelőre csak annyit tud, hogy ült a Pöl család a szokásos táborozó helyén, odament 2 fegyveres tuareg, a családfő megkérdezte, mit akartok, ők azt mondták, megölni titeket, és lőttek. De miért? Miért? Dula nem tudja. Semmit nem vittek el, nem lopni vagy rabolni akartak, hanem ölni. Ki hozta a hírt? Beszéltél szemtanúval? Valahogy ellenőrizni szeretném a történetet, olyan hihetetlen. De Dulát ilyen részletek nem érdeklik, nem kételkedik a hírhozó szavában. Írtják a népemet, mondja. Nem ez az első eset, hogy a tuaregek ölnek minket. Meglátjátok, ebből baj lesz, ha ez így megy tovább, nekünk is föl kell fegyverkeznünk. Monikkal próbáljuk nyugtatni Dulát. Abba maradunk, hogy ő most az este folyamán begyűjti a további híreket, holnap elmegyünk hozzá, meglátjuk, mit lehet tenni. Másnap reggel amúgy is a helyi rádióba látogattam, megkérdeztem, hallottak-e erről az ügyről. Az igazgató azt mondta, igen, tudnak róla, a kapitányság és a kórház is megerősítette. De nem igaz, hogy a Pölök ellen irányuló akció lenne, ugyan? Dehogy, hiszen köztudott, hogy a fegyveres banditák mindenkit megtámadnak. Mondom, azt hallottam, nem raboltak el semmit. Mondja, de, ezek banditák voltak. A direktor maga mondta magáról, hogy haoszható a rekeverék, szemeláthatóan úgy gondolja, hogy a vudabék túloznak. Valójában senki nem akarja őket bántani. Kellő politikai korrektséggel vudabét mond, nem bororót. Dulától tudom, hogy bororó az ő 100-150 ezer főnyi vándor népének, a Pölök egyik csoportjának csak a csúf neve. Ez terjedt el a köztudatban, pedig valójában Vudabé a becsületes nevük. Pöl népük többségével ellentétben ők még mindig legelőről legelőre vándorolnak az ősi rendszerint, kicsi, vörös, landformájú szarvakat hordozó, szeretett teheneikkel. Ezeknek a minden más tehéntől felismerhetően különböző állatoknak a neve bororó. A teheneink fajtájáról neveztek el minket is, mondja bánatosan Dula, de az is kiderül, hogy mégsem tekintik bántónak a bororó nevet, éppen mert olyan nagy becsben tartják a teheneiket. Az agadezi rádióhoz kíváncsiságból mentem el ismerkedni. Új rádió volt, éppen egy hete nyitották meg nagy fölhajtással, egész Agadez ünnepelt. Erről már Illalában hallottam. A főnök udvariasan fogadott, csak enyhén volt merev, amennyire a pozíciójához ezt nyilván szükségesnek tartotta. Politikai témáknál rendkívül óvatosan nyilatkozott, inkább kikerülte a választ, de az újságírás erkölcseiről és a tárgyilagosságról sok mondani valója akadt. A nigeri állami rádió német pénzből létrejött új helyi adója naponta 3 órán át sugároz, hausza és tamasek nyelven. És mi lesz a Pölökkel? Az ő nyelvükön nem terveznek műsorokat? Kérdeztem némi aggodalommal Dula népe iránt. Dehogy nem, később majd arra is sor kerül, állította az igazgató, megnyugtatóan mosolygott, és aztán mindjárt másról kezdett beszélni. A stúdióban vadonatúj tip-top felszerelés, a német adakozók igazán kitettek magukért. Meséltem a szemmel láthatóan hibátlanul hozzáértő technikusnak, Kairóban nemzetközi tanfolyamon tanulta a szakmát, hogy modernebbek a gépei, mint a mieink voltak Münchenben, az én azóta már megszűnt Szabad Európa rádiómban. Tényleg? Büszke volt erre, örült neki. 20 perces beszélgetés után már el tudtuk képzelni, hogy jól dolgoznánk együtt. És engem egyszerre csak elöntött a vágy, Istenem, újra rádiózni, pedig azt hittem, ezt már mindörökre lezártam magamban. Milyen jó dolog is egy stúdióban ülni. Igaz, légkondicionált volt, odakint pedig 45 fok. Miért nem maradok itt? Javasolta a technikus. Ha szeretem Agadezt is, a rádiózást is, telepedjek le, és járjak be hozzájuk dolgozni. Ha jól beszélném legalább az egyik helyi nyelvet, mondtam, akkor itt is maradnék. És abban a pillanatban teljes őszintességgel el tudtam képzelni, hogy agadezi rádiósként folytassam az életemet. Az elkövetkező napokban, amelyeket főként Dulájékkal töltöttem, már inkább az csábított, hogy vándortanító legyek a Budabék mellett. Ez a rádió dolog csak röpke nosztalgia hullám volt. Igazán vonzó egy nomádiskola lenne a boruló gyerekeknek. Ha 20 éves lennék, belevetném magam a fulfuldé nyelv rejtelmeibe és Dula népével, akinek mély bánata, hogy mindannyian írástudatlanok, járnám a legelőket, ameddig még lehet, és tanítanám őket írni-olvasni. Ezúttal az iskolázás gondjairól, noha azok is fölmerültek, kevesebb szó esett. 4-5 Budabé összehajolt a gyékényen, fegyvert kell szereznünk, ebben az anarchikus országban mindenkinek van, csak nekünk nincs, meg kell védenünk magunkat és családunkat. A Dulánál összegyűlt férfiak mind 30 év körüliek, állattenyésztők. Előadják a gyilkosság körülményeit, most már vannak szemtanúk is. A jelek szerint csak ugyan az egyik helyi tuareg vezető és indulatos természetéről hírhedett, mindig fegyverrel hadonászó fia akarja a Budabék egy csoportját elüldözni az egyik legelőről és az elfben közös tulajdon képező kút mellől. Az elmúlt években a pölöket rendszeresen hasonló támadások érték. A gyilkosokat a többnyire tuareg vezetésű rendőrség sosem találta meg. A borúrók azt állítják, a lázadás kezdete óta a fölfegyverzett tuaregek és az arabok több száz embert megöltek közülük. A nyájakat is írtják. Nemrégiben az egyik Budabé csoport nagyobb találkozójára, ahol sokan összegyűltek, beállított egy csapat arab egy géppisztollyal. Az arabok a fegyverrel végig pásztázták az állatokat, aztán elrabolták a fiatal nőket, a kollektív megerőszakolás után másnap visszaküldték őket a táborukba. Ilyen történeteket mesélnek Dula és agadezi felesége Lumóházának udvarán az egybegyűlt, feldúlt férfiak. Azt is megtudom, hogy a Budabéknak nincs képviseletük sem pártban, sem államapparátusban, sem érdekvédelmi szervezetben. Hogyan is lenne, ha nem tudnak írni-olvasni? Dula azt mondja, ezúttal vége a híres pöl béketűrésnek. Fegyvert akar, állandóan ezt ismétli. Látszik rajta, hogy most tényleg fegyvert tudna fogni. Ehelyett közösen fogalmazunk egy levelet a miniszterelnöknek. Dula elszalajtja az egyik gyereket egy kis sámliért, az lesz az asztalka, hogy könnyebben tudjak a földön ülve gépelni. Egy nagyobb fiú magasra tartja a petróleumlámpát, hogy lássak, mindenki tisztelettel nézi az öreg írógépet. Milyen jó, hogy sosem válok meg a Hermes bébitől, ez volt az első világháborús hadi tudósítók hordozható írógépe, még Indigo is van nálam, így maradhat Dula dossziéjában másolat a levélről. Szüksége lehet rá később. Több nájlonzacskót rakosgat maga előtt, beléjük kukkant, halmazokban a levelek, iratok, újságkivágások. Mindegyiket fölismeri a kinézetéről, mindent gyorsan és pontosan megtalál, ez az, olvast föl! Bejegyzek a noteszomba 2 francia, 1 svéd és 1 amerikai címet. Dula barátai, mind jártak is már itt, ismerik a borulók helyzetét. Megígérem Dulának, hogy értesítem őket az újabb fejleményekről. Remélem, Dula észhez tér. Nagyon fegyelmezett, nyugodtnak is mutatja magát, de szavai és hangja szinte elárulják a robbanáshoz közelítően növekvő dühöt. Javaslom, hogy fegyverkezés helyett inkább az iskolákat szervezzék meg. Dula komoran válaszolja, ezt is, azt is, mind a kettő életbe vágó. Próbálom lebeszélni, mondom, fegyverkezni kész őrültség, érveket sorolok. De miért is akarom én megmagyarázni egy embernek, hogy maradjon védtelen és nézetétlenül, ahogy megölik a családját? valószínűleg csak nem örök szerepének engedelmeskedem. De az a kicsike férfi pont, amely bennem is rejtőzik, mint mindannyiunkban, az sugja, miközben nézem a kétségbeesett Dulát és társait, ha én a népükből való és férfi lennék, most valószínűleg én is fegyvert akarnék. De jó, hogy nem vagyok férfi. A kormányfőnek szóló levél után még egy részletes és a lehetőségek szerint pontos jelentést állítunk össze, ezt majd Illélába visszaérve letisztázom, többször lemásolom, mehetnek a példányok a címzetteknek, Amnesty International, Human Watch, Dula barátai, francia újságírók, Moniknak eszébe jut, hogy tagjai vagyunk a Niamey Emberi Jogok Ligájának is. Csak ugyan hónapokkal ezelőtt a tavalyi piacon megszólított minket egy férfi, javasolta, vegyünk tagsági igazolványt. Emberi jogok? Hát persze, mi azt mindig, igen, hogy ne. Fizettünk, beléptünk, aztán más nem történt. Most nekik is megy egy példány a jelentésből a nigeri fővárosba. Amikor a fegyverszerzésről beszéltünk, megkérdeztem Dulát, mit szólnak ehhez az asszonyaik. A nők ott ültek tőlünk néhány méterre egy másik gyékényen. Öltögették a tűt örökös hímzéseiken, ránk-ránk néztek, hallgatták a számukra érthetetlen francia szavakat. Dula csodálkozott a kérdésemen, kicsit elgondolkodott. Némi csönd után odafordult a nőkhöz, és elkezdett velük beszélgetni. Eléggé hosszan, mintha most kérdezte volna először a véleményüket. Aztán szép, szelid mosolyával összefoglalta nekem a csöppet sem meglepő eredményt, békét akarnak. Azt akarják, hogy éljen mindenki nyugodtan, és egészségben nőjenek a gyerekek. Akkor egy pillanatra a szokásosnál hosszabban néztünk egymás szemébe Dulával. Az volt az érzésem, hogy ő most ugyanúgy arra az aprócska nőnemű pontra figyel, amely minden férfiban benne van, csak nem mindegyik veszi észre. Ahogyan én figyeltem az előbb az én kis férfi hangomra, amikor megértettem, hogy ők fegyvert akarnak. Aztán megkértem Dulát, mondja meg a nőknek, mennyire sajnálom, hogy sem hausza, sem fulfuldé nyelven nem tudok, mert sok mondani valónk lenne egymásnak, és jó lett volna együtt tölteni velük az időt. Finom mosoly világította be Dula arcát, ezt láthatóan nagyon szívesen tolmácsolta. A vodabi nők hasonló szépeket üzentek nekem vissza, mindannyian el voltunk telve, hasznavehetetlen, de jól eső szeretettel. Szerteágazó beszélgetéseink során Dula többször emlegette, hogy azért is nagyon nehéz a pölök sorsa, mert mindenki megveti őket. Szokásaikat, hagyományaikat lenézik, általában civilizálatlan népségnek tekintik őket. Tudod, hogy hívják az asszonyainkat? A bozót szukái. Később tapasztaltam, hogy Dula nem túlzott. Monikkal egy estét újra a tuaregek között töltöttünk, amin át a házában. A pölök állatok, nyilatkozta szemrebben és nélkül Didi, a Tifinag írásreformot tervező rangos tuareg harcos. Hogy állatok? Mit akarsz azzal mondani, hogy a pölök állatok? Mert úgy élnek, mint az állatok, vágta rá a tuareg. A házasságok náluk nem komolyak, asszonyaik csak úgy szabadon jöhetnek, mehetnek, és különben is rossz muzulmánok, még azt sem tudják, hogy imádkozáskor a tenyerükkel és a homlokukkal kell érinteni a földet, nem, ezek a tenyerüket az arcukhoz tartva hajlonganak a földhöz, micsoda barbárság. Próbálkoztam, de reménytelen volt arról érdeklődni, hogy az imádkozás másféle módja miért lenne a barbárság bizonyítéka. A tuaregek között hiába hoztuk többször is szóba a pölök ügyét. Szabadságharcos barátaink legyintettek, nem érdekelte őket, elhárították a témát, egész egyszerűen lehetetlen volt erről bármelyikükkel is beszélni, mintha csak ugyan nem vennék ember számba a pölöket. 6 héttel később, amikor ismét Agadezben vagyok, ez már a májusi búcsú utazásunk Rózával, mindenütt oldottabb a légkör. Új arcokat látok Aminát a házában. A férfiak nem szeretik hallani, hogy a pölök tartanak tőlük. Szó sincs arról, hogy a tuaregek el akarnák üldözni a pölöket a legelőikről, mondják. A múltkori eset csak egy személyes leszámolás volt. Megpróbálok hinni ezeknek a nyugodt férfiaknak, ők legalábbis, akikkel most beszélgetek, valószínűleg csak ugyan nem akarnának pölöket ölni. Egyikük ápoló volt egy rendelőben, aztán belépett a fegyveresek közé, hogy harcoljon a kormány ellen a tuaregek jogaiért. 3 évet töltött a hegyekben. Ez alatt felesége és kisfia több tucatnyi menekülővel együtt szomjan halt a sivatagban. Egyelőre nem kíván újra házasodni. Ápolói állást keres, akárhol a bozott világban. Kicsit tart a jövőtől. Azt mondja, a harcok után nehéz visszailleszkedni a civil életbe.
Közel Afrikához. Láng Júlia könyve folytatásokban. Felolvasta a szerző. A 9. rész hangzott el.
A felolvasás 2010-ben készült, és legutóbb 2013. június 6-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után sugározzuk.
Közel Afrikához. Láng Júlia könyve folytatásokban. Felolvassa a szerző. Tizedik befejező rész.
Derűs poligámia. Rózával meg akarjuk látogatni Dulát és családját. Egyik felesége, Lumó, a kisfiával itt lakik Agadezben. A másik asszony két apró gyerekkel, kinnél a Bozótban, Dula apjánál, anyájjal. Lett volna harmadik feleség is, nagy volt a szerelem, de a lány apja nem engedte a házasságot, mert lányát már születésekor odaígérte egyik sógora fiának. A piaci negyed közelében belépünk egy vályogfal kerítés keskeny rozsdás vasajtaján. Az udvarban körös körül 8-10 apró viskó, vályog, hullámpala és gyékeny falakkal. Az egyikben lakik Lumó a kisfiával, és Dula, ha éppen Agadezben van. Az udvaron tűzhelyek körül sürgölődő asszonyok, rengeteg kisgyerek. Többségük pöl, de hauszákat is látni. Dula nincs otthon, éppen megint vándorol valahol. Elüldögélünk Lumó tenyérnyi lakrészében, körülöttünk a nőknek megállás nélkül jár a tű a kezükben. Lehetséges, hogy az utolsó bororó hímző asszonyok körében vagyok. Híres nagyon a bororó hímzés, de ma már ritkaság. A piacokon sehol nem látható, csak Dula és még néhány vándor kereskedő árulja, amit otthon az asszonyok végtelen türelemmel, milliméteres öltésekkel hímeznek. Nem az a baj, hogy sok vele a munka, hónapokig eltart egyetlen kendőszoknya hímzése, hanem, hogy nincs pénzük új fonalakat venni. Később Niamében az utcán megszólít egy férfi. De szép bororó hímzést viselsz, honnan van? Mondom, Agadezből, és pontosítom is a forrást, Dula felesége hímezte, Lumó. A férfi széttárja a karját, nevet, de hiszen Dula az unokatestvérem. Csodálkozom, azt gondoltam róla tuareg. Nehéz ezekkel a turbános fejű férfiakkal, csak a szemük látszik, bár az mindig sokat mond. A vékony kis fiatalember zokon veszi. Én tuareg, ide néz! És elhúzza a turbányát, hogy mutassa a jellegzetes pört copfokba font fejét. Nevetek, bocsánatot kérek, ő is nevet. Ha látod Dulát, üdvözlöm, és hosszas kézszorítások után elválunk. Utána nézek, valóban figyelmetlen voltam az előbb, ringó léptein, karja könnyű lengésén, látszik, hogy pöl. Ezek a fiúk úgy tudnak járni, mintha láthatatlan légpárnákat helyeznének talpuk alá minden lépésnél az angyalok. Gondolom, az évszázados gyaloglás a homokban, a szélben, a végtelen felé. A tuaregek járásában is érezni lehet a sivatagi múltat, de lépteik a pölökéhez képest súlyosabbak, keményebbek. Mintha a pölöket mindig hátulról fújná a szél, a tuaregek pedig szembefordulva küzdenének vele. Hallottam egy jellemző történetet, az egyik nagy szárazság kezdetén, amikor már sejteni lehetett, hogy baj lesz, a pölök nyájaikkal megindultak délfelé, letértek a hagyományos rendszerint követett legelőikről. A tuaregek viszont makacsul követték a szokásos utat, nem akarták elhagyni a legelőiket. Ez a mi földünk, mondták. Belepusztult az állatállományuk. A pölöké megmaradt. Hatan heten üldögélünk Lumónál egy nagy, rizses lábas körül. Csak nők. Hausza nyelven folyik a diskurzus. Róza nagyszerűen közvetít, hol ő beszélget, és néha kicsit összefoglal nekem, hol pedig tolmácsol, és együtt diskurálunk közös dolgainkról. Házasság a pölöknél? A nők nevetnek. Nem is kell marabuhoz menni, akik szeretik egymást, azok már is házasok. Marabu legfeljebb a csábításhoz kellhet. De ahhoz sincs rá igazán szükség, hiszen mindenki tudja, mi az a szer, amelyet, ha a szemed alá kensz, akkor a kiválasztott személy nem áll neked ellen. Kicsikét provokálok. A férfiaknak lehet több feleségük, de mi van, ha egy asszony több férjet akar? Lumó jó nagyot nevet. Egyszerre több férjet nem tartunk, de váltogatni lehet őket, és újra fölnevet, újjal mutatva rám. Miért? Ti talán nem azt csináljátok, hogyha akad egy másik férfi, aki kedvesebb, és szívesebben vagytok vele, akkor inkább ő hozzá mentek? Dehogy nem, Lumó, mi is így csináljuk. Később Róza azt mondja, ezek az asszonyok nagyon kedvesek, de az az igazság, hogy ő eddig csak rosszakat hallott a pölökről. Togóban mindenki fél tőlük. Az esős évszakban, amikor átvonulnak az országon, senki nem mer egyedül maradni a bozótban. Ha nincs tanú, a pölök megölik. A hosszú bot, amely mindig ott van a vállukon, nem csak az állatok terelésére szolgál, és arra, hogy ráakasztva vigyék a batyújukat, de ütnek, ölnek is vele, mondja Róza. Nyomorék maradhatsz egyetlen ütésüktől. Az állataikat ráhajtják a vetésre, még a betakarított termésre is. Ha a gazda meglátja és tiltakozik, akár meg is ölik. Hiába minden följelentés, sosem találják meg őket, nagyon tudnak eltűnni. Mondom Rózának, hogy azok ott Togóban nem a mi pöljeink, hiszen Dula népe, a Vudabék csak itt, Niger északi tájain élnek és vándorolnak. Ebben mindketten megnyugszunk, és tovább beszélgetünk. Nem bírjuk abba hagyni. Az nálatok is van-e, kérdezi ő, hogy a lányok mennek a réten, egyikük egyszer csak eltűnik, esetleg néhány év múlva kerül elő, esetleg soha többé. Lehet, hogy a pigmeusok vitték el, de az is lehet, hogy a szirének. Vagy pedig mész egy úton, egyszer csak látsz valamit magad előtt a földön, valamit, ami ellenállhatatlanul vonz, lehajolsz, fölveszed, hazaviszed. De mi az? Ó, lehet akármi, egy fényes kő, egy darab arany, mindegy. Nem tudod miért, de hazaviszed, őrzöd. Egy ideig nem történik semmi, aztán jelentkezik az, aki oda tette, és mindenfélét kér tőled. Legtöbbször áldozatot, egy kakast, ilyesmit. Ha megteszed, jó lesz hozzád, továbbra is mindenben segít. Kiválasztott téged. De ki ez? Gyakran öregembernek látszik, csak hogy persze, szellem. Nem, Róza, nálunk nincsenek ilyenek, pedig talán jól jönne egy szellem, aki segít. Hogy szirének vannak-e? Igen, azok igen, pontosabban tudunk róluk, ám szerintünk csak a képzeletben léteznek, legendákban, mesékben, és nem a valóságban úgy, ahogy te vagy én. A mi történeteinkben inkább a férfiakat csábítják énekükkel a tengermélyre. Pedig a lányokat viszik el, állítja Róza. És tévedek, ha azt hiszem, hogy nem léteznek, mert léteznek, sőt, képesek arra, hogy kétlábú nővé változzanak. Ilyenkor főleg a nagyvárosokba mennek, ahol a sok nép között könnyebben elvegyülhetnek. A legtöbb ember nem ismeri föl őket, de van, aki igen, a szépségükről és a ruhájuk színéről, mert mindig fehérben járnak. Azok közül a lányok közül pedig, akiket a szirének elvisznek, néhányan egy idő múlva visszatérnek, és már másként viselkednek. Be kell tartaniuk a szirének törvényeit. Ha a lány nem tartja be a törvényeket, elvisz a tudása, amelyet a tengerben a szirénektől kapott. Mit tud? Gyógyítani, és hatalma van mások fölött, és mindig van pénze. Te magad is találkoztál ilyennel? Én nem, mondja Róza, de tudom, hogy vannak. Aztán folytatja a kérdezősködést nagy nevetések közepette, és olyan férfiak léteznek-e nálatok, akik női ruhát öltenek, még melltartót is vesznek és kitömik. Végre valami, ami nálunk is létezik. Már kezdtem úgy érezni, rossz hírét keltem a mi északi világunknak, még egy valamire való élő szirénünk sincs. Most végre mondhatom, hogy igen, ez nálunk is van. Hozzáteszem, hogy a közvélemény egy része elítéli az ilyesmit. Nálunk sajnos nem nagyon türelmesek az emberek. Róza csodálkozik. Ő náluk senkinek nincs rossz véleménye a férfiakat szerető férfiakról. Miért lenne? Ők ilyenek és kész. Nem okoznak semmi bajt ezzel. És a lélekvándorlásról mit gondolnak nálatok Európában? Mert Togóban úgy tudják, háromszor születhetsz újra. A harmadik létedben kő leszel, vagy föld, vagy szikla, és úgy maradsz megnyugodva. Ez mindkettőknek tetszik. De abban maradunk, hogy a végső megnyugvás még várhat, foglalkozzunk most földi hívságokkal. Róza át akarja fonatni a haját. Mumuné javasolja, menjünk el az ő házába, egyik felesége nagyszerűen fodrászkodik. Megyünk. A tóregasszony, Fatima, ő a második feleség, elevenebb, közvetlenebb. Az első, a Hausa, kicsit tartózkodó, méltóságteljes. Hajfonás, kéz és lábfestés hennával, több órás elfoglaltság. Gyerekek és szomszédasszonyok keringenek körülöttünk, közben enni is kell, hozzák a nagy fazék babos rist, hús is van benne. Fatima tudni akarja, igaz-e, hogy a fehér nőknek saját maguknak kell megvenniük a ruháikat. Na hát is szegények, bezeg minket egész életünkben ellát a férjünk. Tetőtől talpig öltözteti mindegyik feleségét és gyerekét. Gondoskodik arról, hogy jól lakjanak, és ő veszi a mosószert, a konyhaeszközöket, a tüzelőt, mindent. Fatimának csillog a szeme. Büszke rá, hogy így van. Neki a saját pénzéből egy fillért sem kell a háztartásba adnia, sőt, akár meg sem mondja a férjének, hogy van pénze, mert azt csinál vele, amit akar. Vesz magának valami csecsebecsét, vagy legtöbbször hazaküldi a szüleinek. És hol nem van saját pénze? Keres a hajfonásokkal, és szokott fánkot is sütni, a gyerekei árusítják az utcán. Fatimát is kicsi korában ígérték oda Mumuninak. A férfi az ígérettől kezdve állandóan küldte az ajándékokat a lány családjának, pénzt, kölest, jószágot, ruhaanyagot. Amikor úgy érezte, hogy eljött az ideje, már eleget fizetett, és közben Fatima is nagylány lett, elment érte, idehozta. Szeretném tudni, mit jelentett Fatimának, hogy kiskorától kiszemelték a férjét, és neki nem volt semmi választása. De valahogy nem igazán érti a kérdést, pedig Róza, aki viszont érti pontosan, mire gondolok, jól tolmácsol. De Fatimának ez így természetes, mindenki így csinálja. A szülei gondoskodtak a jövőjéről, rendes, megbízható férjet találtak neki, élete végéig biztonságban lesz. Mumuni csak ugyan jó férnek látszik. A női csevegés intimitásában meg is kérdezem, szépen betartja-e az együttlétek szabályait. Erre még a tartózkodóbb első feleség is jó ízűen fölnevet, mindketten megerősítik. Igen, két napig az egyik asszonnyal alszik, két napig a másikkal, ez a rend, betartja. Az az érzésem érdekében is áll. Ez a derék Mumuni megnézhetné magát, ha nem viselkedne megfelelően, a két nő összefogna ellene, hogy Móresre tanítsa. Michelnél, az Ilellai kocsmárosnál is azt láttam, hogy jól megfértek a feleségek egymással. Michel 21 néhány évvel ezelőtt telepedett le Ilellában. Kalandvágyból indult útnak Benimből, ha az ember fiatal világot akar látni, nem igaz? Mondta. A poligámiát választotta, ezt így, ezzel a szóval mondja, ő ugyan keresztény, de elvett két ilellai hausza moszlim nőt. Látszik, hogy csak múrikálja magát, amikor a feleségtársak féltékenységéről panaszkodik. Te akartad így, mondom neki, akkor biztosan valami jó is van a dologban. Nagyot nevet. Hát igen, ez igaz, bizony jó dolog a poligámia, és szeme végigfut rajtam, megállva a test stratégiai pontjain. A férfiak gyakran nem veszik észre, hogy milyen pontosan követhető a tekintetük, amiből az is nyilvánvaló, hogy mire gondolnak. Mariama, a második feleség, fiatal, még csak 5 gyereke van. Incselkedve beszél a férjével, mint aki tudja, ő a kedvenc asszony, és mindig eléri, amit akar. Tartja a tenyerét, pénzt kér valamire, meg is kapja. Nevetgél, kacérkodik. Ma ráér, ma az első feleségnek kell főznie. A 20 fős családra az ennivalót a két asszony naponta váltakozva készíti. Eljön a nap, amikor utoljára üldögélünk a kocsma udvarán. Megkezdem búcsúlátogatásaimat. Búcsúzás? Ugyan már, mondja Mariama. Miért mennél te el innen? Maradj csak itt. De Mariama, vége a munkámnak. Mostantól hol lakjak? Mit tegyek? Hát, férhez kell menni, az az asszonyok dolga. Ő, Mariama, megígéri, hogy talál nekem férjet. Jaj, de én nem tudok kölest törni, gyöngytyúkokat nevelni, semmit sem tudok, amire itt szükség van. Nem baj, majd mi elvégezzük helyetted, nevet a fiatalasszony, és elpenderedik mellőlünk, közben kacérran néz Michelre, aki rögtön föl is világosít, hogy ha nem értettem volna meg, Mariama őt javasolta nekem férnek. Ezen mindannyian jót mulatunk. Vajon milyen képet vágnának ezek, ha azt mondanám, hogy jó, veletek maradok. Ég a nap melegtől, most már aztán nagyon. A hosszú meleg évszak kitesz magáért, hozzá még a szél is fúj. A jóisten felénk irányítja mennyei hajszárítóját, és nem spórol az árammal. A hajszárító hasonlatban nincs semmi túlzás. Valóban ezt érzi az ember, ha kimerészkedik a szabadba. De hol is lenne másutt? A házon belül tüzel a vályokfal, túlfűtött kályha, jobb hozzá sem érni. Itt engem már korábban is mindenki ijeszgetett a hosszú meleg évszakkal, majd meglátom, májusban megismerem az afrikaiak istenét. Megismertem. Nem bánom, hogy nem sokára hazamegyek Európába fázni. Minden érintés fáj. Az ember elnyúlik a matracon, egy idő múlva kicsit arrébb helyezkedik, testformája nedvesen kirajzolódik a lepedőn. Talán még állva maradni a legkönnyebb, akkor csak a talp, az a szegény, repedező, kérgesé vált talp ér a földhöz, a gumipapucs is forró, bár nem annyira, mint az érinthetetlen homok. Monique már visszatért Kilisannal Dél-Franciaországba, vele együtt hagyta el Ilellát Beatrice, a dadus, és kislánya Colette. Hazatértek Togóba, ahol nyomban meg is született Beatrice második gyereke. Kisfiú, hurrá! Marcelnak hívják, és Kednek is. Togóban minden gyerek második névként annak a napnak a nevét kapja, amikor született. Monique távozása óta Afokár minden nap, néha kétszer is, reggel és este benéz hozzám. Szava, szava, elődögél kicsit, hümmögetünk, szomorkásak vagyunk. Afokár nem képes rászánni magát, hogy útnak induljon vissza a sivár éjszakra, a sovány birkanyájból tengődő családhoz. Eddig ő támogatta őket, most pedig megy vissza a nyakukra Szekinával együtt, két éhes szájjal több. Saját sorsa mellett Afokár még Hans bajait is mélyen a szívére veszi. Szegény, most magányos, elment a felesége, gyereke. Afokár sosem volt hajlandó tudomásul venni, hogy elváltak, Szekina pedig gyakran mondta Moniknak, eredj már, aludj vele megint egy ágyban. Hans, Monique, Kilisán, mondja lassan Afokár, és mélyet sóhajt. Így foglalja össze tömören mindazt, amit erről mondani akar. Értjük egymást. Aztán kiejti élete leghosszabb francia mondatát, amiből azt hámozom ki, hogy Ilella már nem jó, nem olyan, mint volt. Szétszéledünk mindannyian, és a legtöbben a bizonytalanba megyünk tovább. Ilellának vége, ismételgeti Afokár, és hosszú, vékony karjával széles mozdulatot tesz. Ez volt itt egy ideig, a mi közös hazánk. Szerettük, ugye? Igen, Afokár, szerettük. Igazán. És nem fogjuk elfelejteni. A naplemente jelentősen arrébb költözött. Ebben az évszakban már nem a kerítésen fölött pompázik, megvonja magát tőlem, korán, sunyin eltűnik a szomszédház magas fala mögött. Ha így van, akkor most már tényleg haza akarok innen menni. Elromlott a kis magnó, bedöglött az írógép, a fényképezőgépnek egyszer csak film közepén fölpattant az ajtaja, és többi nem hajlandó becsukódni. A golyóstolla kiszáradtak, meghaltak. Minden tárgy elhagy. Mindennek olyan vége hangulata van. Az iskola Colette és Kilisán nélkül már nem ugyanaz. Hiányzik Kilisán igényessége és szellemes szemtelensége, Colette örökös kíváncsisága, sokféle nyelvtudása és pletykálkodási kedve. A togói kislány volt az, a 6 évével, aki nekem egy kicsit legalább el tudta magyarázni, ki kicsoda és mit akar ebben az állandó jövésmenésben, ami az iskolának nevezett zavaros életű udvaromban zajlott. Most már követhetetlenek az események. Minden korábbinál nagyobb tömegben jönnek hozzám új gyerekek, kicsik és nagyok. Mit kezdjek velük, amikor már csak egy hónapon van itt hátra? A 3-4 éves, sovány, törékeny, Afissa vagy Apissa, még a nevét sem sikerül pontosan megértenem, fogalmam sincs ki ez a kislány, egyedül állított be. Úgy beszél, mint egy majdnem süket néma, de nem süket, ez nyilvánvaló. Jóval alaposabban dolgozik, mint sok a házamban kíváncsiságból csellengő nagylány, akik nem képesek semmiféle szellemi feladatra odafigyelni. A kis beszédhibás viszont igen, villámgyorsan megért mindent, eltorzult, de kitalálható beszédével mindent utánam mond. Érti is a szavakat, akar tanulni, rajzol, ír, könyveket lapoz, nézi a szájamat és beszélni próbál. Feltűnően értelmes. Szeretném fölnyalábulni és szakemberekhez vinni. Istenem, el fog itt veszni, mint a többiek. mindenki elvész ebben a bozótban. Majd megházasítják őket, mint Ekalát, aki csak vigyorog, tán 13 éves lehet, tetszik neki, hogy nem sokára férhez megy. Még nem is ismeri a messzi földről való jövendőbeliét. De ez nem zavarja. Nem méri föl, hogy csak a vízhordó, kölestörő munka erejéért követeli a fér családja, hogy költözzön már hozzájuk, hiszen eleget fizettek érte mostanáig. Ekala, még a melled is alig kezdett nőni, miért akarsz már is férhez menni? De hiszen elkezdett nőni, akkor már mehetek, nem? Ekala azt hiszi, indul bele a nagy kalandba. Nem az én feladatom kiábrándítani. És különben is, talán neki van igaza. Évzárót tartunk. Linda kérte, legyen szabályos évzáró. Beszédet is mondjak. A holland Linda minden hagyományt tiszteletben tart, európait, afrikait, vallásit, világit egyaránt. Ünneplőbe öltözve jönnek a népek, ezúttal főként a nők. Örülök, hogy eljöttek. Megcsodálják a gyerekrajzkiállítást, a bábszínházat, belehallgatnak a rádió Ilella műsorába, szakértően kóstolgatják Szélesztán pizzadarabkáit, Róza kukoricafánkját, Adiza bogyókból készített édes szörpjét. Búcsú beszédem kicsit érzelmesre sikerül. Mindenkinek mindent megköszönök, és valóban őszintén hálás vagyok, hogy itt lehettem. Mindenki boldog. A gyereksereg meglepően illedelmesen viselkedik a szülők jelenlétében. Finom lelkek nem járatnak le. Egy pillanatra beleszédülök, amikor Jamila papája megkérdi, nem akarnék-e a jövő tanévre is itt maradni. Talán el lehetne intézni. Ők, illelai szülők valahogy összeadnák, ami kell. Azt hiszem, nem tudnák összeadni. Nincsen nekik miből. De ez még nem lenne baj, élnék úgy, mint ők, magam törném az ebédre való kölesemet, hordanám a vizet a kútról. Igen, így lenne, ha ezentúl csak nekik akarnám szentelni az életemet. Tetszene nekem, ha ezt tenném, de nem fogom. Fáradtnak és gyöngének érzem magam, a testem is követeli, hogy térjek vissza a mérsékelt égövre. Amióta Szekinával és Afukárral búcsút vettünk egymástól egy tauai útkereszteződésnél, Afukár ránézett a nyakamban lógó grigrire, arra, amelynek a bőrtokját Szekina segítségével csináltattam a Kovács feleségénél, mondott valamit az ő tamasek nyelvén, ami csak azt jelentette, hogy vigyázzak magamra, és vigyázzon rám a grigrim. Azóta úgy érzem, Afrika utamra bocsátott. Mehetek haza. Újabb, beláthatatlan kalandok felé, ezúttal ott, ahol történetesen megszülettem. Niamében néhány napot várnom kell a repülőgépre. A város olyan, mint volt, én már más vagyok. Ha az utcán egy árus nagyon szaporázza mellettem a lépteit, és nem akar békén hagyni, elmagyarázom neki, hogy nem vagyok turista. Itt dolgozom Nigerben, és zokon veszem, ha nem járhatok nyugodtan az utcán, csak azért, mert fehér a bőröm. Ezt megérti. Elmegy. Én pedig arra gondolok, hogy európai országainkban időnként megverik, vagy fölgyújtják a színesbőrű idegeneket, de itt engem senki nem akar bántani. Csak egy kis pénzt szeretnének tőlem. Ez az árus hónapokon át él népes családjával, annyi pénzből, amennyit én egy alkalommal könnyedén otthagyok a niamei fotográfusnál, hogy előhívja nekem a fényképeimet. Sok képet csupán a szemhéjam alatt őrzök. Megtörtént, hogy szerettem volna, de nem mertem előkapni a fényképezőgépet. Vannak helyzetek, amikor nem akarom vállalni a nézelődőt. Egyenesen a végtelenbe vesző út, homok által homályos háttér, az előtérben zöld turbános, fehér tunikás férfi támaszkodik félkézzel egy terepjáró oldalának, másik kezével fekete motor olajat keneget, fölemelt jobb lába, szél futta, homok marta repedezett bőrére. Maga elé mosolyog, talán a fáradt olajnak örül. Bal sarkát is gondosan bekenegeti, aztán köszönetet int a motor fölé hajló, olaját cserélő szőke fiatalembernek, és egyenletes léptekkel elindul a hosszú, üres úton a vöröslő homokdűnék felé.
Közel Afrikához. Láng Júlia könyve folytatásokban. Felolvasta a szerző. A 10. befejező rész hangzott el. Hangmérnök Kulcsár Péter. Dramaturg Turay Tamás. Készült az Országos Rádió és Televízió Testület támogatásával 2010-ben.
A felolvasás 2010-ben készült, és legutóbb 2013. június 7-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.